Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk, a rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében, a 4. verstől a következőképpen. Pál apostol ezt mondja, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A héten a babamma körön arról beszélgettünk, hogy kinek milyen emlékei vannak gyerekkori adventekről, gyerekkori karácsonyokról. Azt gondolom, hogy ez a gyönyörű hóesés, ez kicsit vissza is emlékeztet bennünket a gyerekkori karácsonyainkra, amikor még sokkal több hóesett, és hát valóban a babamma körön is az anyukák ilyen emlékekről számoltak be, amik mind nagyon varázslatosak és mesések voltak. Kivéve, hogy mindenki beszámolt arról is, hogy azért megmaradt gyerekkori karácsonyokból olyan emlék is, amiben feszültségek voltak. Visszaemlékeztek ezek az édesanyák arra, hogy a szülők ilyenkor többet veszekedtek, mert valahogy sehogy nem akart összeállni úgy a karácsonyi ebéd és program, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit idegesebb volt, hogy minden tökéletesen sikerüljön, hogy az édesanyák már karácsonyra vagy szentestére sokszor teljesen kimerültek, és úgy estek be a fa alá. És azt gondolom, hogy azóta sincsen ez másképp, hogy bármennyire is szeretnénk az adventet, a karácsonyt, ilyen nagyon szép, varázslatos, hóeséses, romantikus ünnepnek elképzelni, mégis a valóság sokkal árnyaltabb. Sokkal inkább helyet kap a realitás, és az, hogy sokszor feszültséggel és konfliktusokkal is terhelt ez az időszak. Tudom azt is, hogy sokan vannak, akik már előre félnek az ünneptől, hogy ilyenkor találkoznak esetleg olyan családtagokkal, akikkel nem a legkiegyensúlyozottabb a kapcsolat, sokakban van egy kis gyomorgörcs, hogy biztos, hogy minden rendben lesz a családi összejövetelen, nem lesz a veszekedés, szóba fognak állni egymással a régen nem beszélő családtagok. Tehát, hogy ott vannak ezek is, ugyanúgy a családjainkban, a sok szép emlék és élmény mellett, de jelen van ez is. A római gyülekezet, akiknek Pál ezt a levelet írta, és az imént felolvasott sorokat írta, hasonlított tulajdonképpen egy nagy családhoz. Olyan szempontból, hogy bár egy közösséget alkottak, egy gyülekezetet alkottak, mégis nagyon különböző emberek tartoztak ide. Voltak közöttük olyanok is, akik zsidókból lettek keresztények, és voltak pogány keresztények is. És emiatt, hogy nagyon sokfélék voltak, elképzeléseikben is eltértek egymástól. Másképpen gondolták el, hogy hogyan kell kereszténynek lenni, hogyan kell keresztényként élni, hogy miről is szól a hit. És ezért sok feszültség és konfliktus alakult ki közöttük. És Pál ezeket az imént írott sorokat azért írja, hogy elsimítsa közöttük ezt az ellenségeskedést. És éppen ezért az imént felolvasott igének az egyik kulcs szava, amit felolvastam, az az elfogadás, vagy az egymásnak a befogadása. Így írja Pál, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Egy olyan görög szót használ, amit úgy is fordíthatunk, hogy fogadjátok el egymást. Nem csak a befogadásról van itt szó, amit mondjuk egy vendéggel teszünk, hogy befogadjuk őt és vendégül látjuk, hanem az elfogadásról is. Minden konfliktus ellenére elfogadjuk a másikat. Pál Krisztust állítja elénk példának ebben az elfogadásban, hogy úgy kell elfogadnunk egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott bennünket. Márpedig tudjuk, hogy Jézus elfogadással volt azok iránt is, akiket mások elítéltek, de az az érdekes szerintem, hogy Krisztus nem csak szimplán elfogadta az embereket, vagy még mai kifejezéssel éljek, nem csak toleráns volt az emberekkel, mert az egy ilyen passzív elfogadás, hogy elfogadom a másikat olyan, amilyen, de én inkább hagyom, hogy éljen békével a maga életében, én inkább nem foglalkozom vele. Mert abban van egyfajta elhatárolódás. De Jézus nem így fogadta el az embereket, hanem ő egy aktív elfogadással irányult az emberek felé, ami azt jelentette, hogy kész volt áldozatot vállalni értük, és kész volt fenntartani velük a kapcsolatot. Egészen odáig menőleg, hogy kész volt vállalni a szenvedést is az emberekért, kész volt vállalni azt, hogy megítélik majd, és kész volt vállalni a halált is, imádkozni a gyilkosaiért, és kész volt meghalni azokért az emberekért is, akik üldözték őt. Jézus azért fogadta el még azokat az embereket is, akik üldözték őt, akik megítélték őt, akik gyűlölték őt, mert ő továbbra is fenn akarta tartani a kapcsolatot velük. Nem akart elszakadni ezektől az emberektől, nem akart hátat fordítani nekik, elvágni magát tőlük, hanem helyre akart állítani velük a kapcsolatot, és ezért fogadta el őket. Kedves testvéreim, csak az tud megbántani minket, akivel kapcsolatban vagyunk. És a megbocsátás is éppen a kapcsolatainkért történik. Akkor van rá szükségünk, amikor valamelyik kapcsolatunk veszélybe kerül. Amikor bocsánatot kérünk, vagy éppen mi bocsájtunk meg valakinek, akkor azt szeretnénk, hogy a kapcsolatunk, ami kettőnk között van, az a törés ellenére sem szakadna meg, hanem szeretnénk helyreállítani és folytatni ezt a kapcsolatot. Szeretnénk, hogyha újra eleven lehetne a kapcsolat közöttünk. És Jézus ezért fogadta el ezeket az embereket, ezért bocsájtott meg neki. Mert nem akart tőlük elszakadni, nem akarta magára hagyni őket, hanem így mutatta ki azt, hogy bármit is tettek, bármennyire is gyűlölték őt, mindazzal együtt is kész továbbra is szeretni őket, és kész továbbra is kapcsolatban maradni velük. Számunkra azonban az a realitás, hogy sokszor minden próbálkozásunk ellenére sem úgy alakulnak a kapcsolataink, ahogyan azt szeretnénk. És ilyenkor különösen is nagy szükségünk van bizalomra és alázatra, hogy Isten elé tudjuk ezt tenni. Isten elé tudjuk tenni mindazt, ami nekünk kudarcnak tűnik, törésnek tűnik. Úgy érzünk, hogy nem tudunk megváltoztatni. És ilyenkor Istent tudjuk kérni, hogy segítsen nekünk elfogadni azt, hogy vannak olyan kapcsolataink, amiket nem tudunk helyrehozni. Hogy vannak olyan tetteink, amiket nem tudunk jóvá tenni, és hogy sem magunknak, sem pedig egymásnak nem tudunk mindig megfelelni. De amikor sokat ostorozzuk magunkat, és amikor úgy érezzük, hogy megint nem sikerült valakivel jól kijönnünk, megint nem sikerült a vita helyében azt mondanunk, amit szerettünk volna, hogy megint megbántottunk valakit, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten mindezzel együtt elfogad bennünket. És ez valami egészen felszabadító. Jézusnak ez az elfogadása irányunkban, hogy itt a földi életünkben is minden nehézségünk és rendezetlen emberi kapcsolatunk ellenére is, sőt azzal együtt is, Isten akkor is elfogad bennünket, és Istennel akkor is rendben vagyunk, hogyha egyébként semmi más nincs is rendben. Hogy a tőle érkező élővíz az akkor is táplál bennünket, amikor teljesen le vagyunk merülve. És amikor Istenhez fordulunk, és az elé tesszük ezeket a törött emberi kapcsolatainkat, akkor az ő bocsánatát kérjük, és az ő elfogadását kérjük, és ő ezzel vigasztal bennünket. Így vigasztalódunk meg Isten jelenlétében, hogy ő elfogad bennünket így is, ahogyan vagyunk. És Istennek az ő vigasztalásának a legfontosabb eszköze az a Szentírás. Különösen is örülök, hogy éppen ma láttuk vendégül a Gedeon Biblia Társaság tagjait, akik a Szentírásnak a fontosságára mutatnak rá a szolgálatukkal, mert tulajdonképpen tényleg így van, ahogyan Pál megírja, hogy Isten a Szentírással vigasztal bennünket, hogy minden, ami ott le van írva, az azért van megírva, hogy mi épüljünk belőle, tanuljunk belőle, és a mi vigasztalásunkra legyen. Aki szokott néha a zsoltárokat olvasni, az tudja, vagy érzékeli talán, vagy érezte már, hogy mennyire egyetemes emberi tapasztalatokat fogalmaz meg. Ugye amikor elolvasunk egy zsoltárt, mert éppen szomorúak vagyunk, vagy mert volt egy veszekedésünk, vagy mert ellenségeink vannak, akikkel nem jövünk jól ki, és elolvasunk egy zsoltárt, akkor azt érezzük, hogy ugyanazt érezték ők is több ezer évvel ezelőtt, mint amit én érzek most. Hogy hogyan lehet az, hogy ez a kapcsolódás megvan közöttünk a Biblia emberével. Én nagyon ajánlom a kedves testvéreknek, hogy aki nincs jól, akinek konfliktusai vannak, az nyisse ki a Zsoltárok könyvét, és keressen egy olyan Zsoltárt, ami hasonló témáról szól, és meg fogja látni, hogy mennyi vigasztalás lehet ebből meríteni, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a tapasztalatainkkal. Ezt már előttünk is érezték, és előttünk is megfogalmazták. De a Biblia nem csak vigasztal, hanem a reményünket is táplálja, hogy ahogyan Isten csodálatos dolgokat vitt véghez korábban, úgy tud csodálatos dolgokat véghez vinni a mi életünkben és a jövőnkben is. Jézus születését várjuk, és ilyenkor gyakrabban előkerül ez a történet, amit nyilván mindannyian ismerünk, Jézus születésének a történetét, és karácsonykor majd meg is hallgathatjuk itt a templomban is. De hogyha tudunk friss szemmel tekinteni rá, nem úgy, hogy már nagyon sokszor hallattuk és ismerjük, hanem tényleg friss szemmel tekintünk rá, akkor megláthatjuk ebben a történetben is azt, hogy mennyi vigasztalás rejlik benne. Hogy a karácsonyi történet is mennyire tele volt feszültségekkel, és mégis feloldással és elfogadással. Hogy ott van például Mária, akire Isten teljesen váratlanul egy nagyon nehéz feladatot bíz, ami alatt azt gondolom, hogy sokan talán össze is omlanánk, de ő mégsem összeomlik, hanem azt mondja, hogy legyen nekem a te akaratod szerint. Elfogadja. Ő is elfogadóan fordul Isten akarata felé. Vagy ott van József, aki szembesül vele, hogy a felesége várandós, és el akarja őt küldeni, tehát tulajdonképpen megszakadna ez a kapcsolat közöttük, de végül mégis Isten útmutatására aztán feleségül veszi őt. És ő is elfogadja ezt a helyzetet, hogy lehet, hogy nem tökéletes, én nem így képzeltem el, hogy hogyan fogjuk majd várni a gyermekünket. Nem ilyen helyzetben gondoltam. De mégis elfogadja, hogy Istennek ez az akarata, akkor ennek így kell lennie. De aztán sorolhatnánk még, hogy hogyan kell elutazniuk várandósan egy idegen városba, hogy hogyan kell, milyen méltatlan körülmények között kell megszülnie Máriának a gyermekét, amit nyilván ő sem így képzelt el. De mégis minden egyes ilyen fordulatnál, ilyen tökéletlen emberi helyzetnél ott van az elfogadás. Hogy elfogadják, hogy ez Isten akarata, és belenyugszanak abba, hogy ők Isten tervének a részei. A karácsonyi történet is pontosan annyira tele van félreértésekkel, konfliktusokkal, indokolatlan szenvedéssel, mint amennyire a mi életünk tele van. És mégiscsak az az érzésünk, hogy az egész történeten keresztül végig ível az elfogadás és a belső lelki békének a megtalálása Isten akaratában. Kedves testvéreim, Bár a karácsony és az advent sokszor mesésnek van ábrázolva és varázslatosnak, és mi is szeretnénk így megélni, de sokszor ennél sokkal reálisabb és életszerűbb. Pont annyira, amennyire Jézus születése is volt. Pont annyira éljük meg mi is bonyolultnak az élethelyzetünket. De éppen így van lehetőségünk arra, hogy vigasztalást merítsünk Isten szavaiból. És pont ebben a nehéz helyzetben van lehetőségünk arra, hogy felismerjük, hogy Isten még a legbonyolultabb, legfaszifántosabb élethelyzeteket is fel tudja arra használni, hogy minket vigasztaljon és minket építsen ezáltal. A Biblia nem tökéletes emberekről szól, és nem tökéletes embereknek szól, hanem arról, hogy hogyan lett a tökéletes ember, a tökéletes Isten tökéletlen emberré, hogy velünk lehessen, hogy hogyan vállalta ezt a törékenységet, csak azért, hogy közel lehessen hozzánk, és megtapasztalja a mi emberi létünket. Isten ezért tud bennünket elfogadni, olyannak, amilyenek vagyunk, ilyen formánkban, és ezért kéri tőlünk azt, hogy amennyire csak tőlünk telik, mi is fogadjuk el egymást. Legyen ez az adventünk az elfogadásé, amiben elfogadjuk egymást, minden kiállhatatlanságunk, nehézségünk ellenére. És kérjük most Isten szent lelkét, hogy legyen úrrá a közösségeinkben minden ellenségeskedésen, és adja meg nekünk az elfogadás és a szeretet lelkületét. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, add, hogy elfogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott minket. Add, hogy megbocsássunk egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk. És add, hogy tudjunk egymásért áldozatot hozni, ahogyan Krisztus is önmagát áldozta értünk. Küldd el szent lelkedet, hogy kapcsolatainkban és közösségeinkben az elfogadás, a türelem és a vigasztalás erősödjön. Amen.